Sziasztok! Ez itt a Nyugat Podcast, és ma a városi kultúráról, kultúraszervezésről fogunk elsősorban beszélni. Köszöntöm vendégünket, Horváth Zoltánt, aki az Agora Szavária Kulturális és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Szervusz!
Szervusz, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg köszöntök én is mindenkit. Hát a kultúrának egy jó nagy szeletéről biztosan tudunk beszélgetni. Az egész kulturális városi rendszert azért nem nekem van 100%-ig rálátásom, de igyekszem megfelelni.
Hát nem is úgy gondoltam, mert természetesen tudjuk, hogy több kulturális intézmény szervezet van a városban, meg hát maga kultúra önmagában és egy jóval szélesebb kör, szélesebb értelmet van ennek a kifejezésnek. De kezdjük azzal, hogy amiért alapjában véve behívtunk ide a stúdióba, az, hogy most változáson ment át az Agora. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért most készül a költségvetés, és itt azért elég komoly problémák merülhetnek fel, vagy nem is problémák, inkább nehézségek merülhetnek fel majd. De kezdjük az elejével, ugye a közelmúltban valamikor, még azt hiszem, még hivatalos közleményt is kiadtatok róla, hogy átalakítottátok az Agora szervezését, a működési rendet. Miért volt erre szükség, és egyáltalán mit takar ez az átalakítás?
Talán hivatalos közlemény nem ment ki, viszont a gazdasági bizottság tárgyalta, hiszen SMS módosításra volt szükség, úgyhogy a bizottsági anyagok között ez nyilvánosan is elérhető, egyébként meg a honlapunkon is elérhető, tehát semmi titok ebbe nincsen. Azt kell tudni, hogy 2022-ben vonták össze az Agorát és a Médiaközpontot.
Erre visszatérünk majd, igen.
Oké. Közben egy fél évre rá beolvadt hozzánk az akkor még önálló Szombathelyi Képzőközpont, Nonprofit Kft. Is, és elkezdtünk egy működési módot, elkezdtünk összeszocializálódni a többfelől jött munkatársakkal, és ebben a két évben azért megérett már az együttműködésünk arra, hogy egy picit újra gondoljuk azt, hogy hol tartunk, hol érdemes beavatkozni, mit kéne egy picit máshogy csinálni, illetve hát a környezet körülöttünk is szintén változik, úgyhogy ehhez próbálunk egy kicsit alkalmazkodni. Annyi a legfontosabb ebből, hogy korábban igazgatóságok voltak a főbázisa az Agorának, most úgy láttuk, hogy egy picit laposítani kéne a szervezetünket, és egyenrangú szervezeti egységek jöttek létre több, illetve egy nagyon fontos dolog van, hogy a közművelődési egység korábban együtt volt, most ezt egy picit bontottuk, annak érdekében, hogy szakmailag is és pénzügyileg is rugalmasabbak legyünk, jobban meg tudjunk felelni a kihívásoknak, hiszen a közművelődési munkatársaink gyakorlatilag csináltak ez alatt az időszak alatt mindent. A felnőtt programok szervezése, színház, koncert, ügyeletek, fesztiválok és a különféle kisebb, de nagyon-nagyon fontos szakmailag, fontos és törvényileg is előírt szakkörszervezés, ismeretterjesztő programok, kézműveskedés, stb. Ezt most egy picit bontottuk, és a két egységet hoztunk létre, ami elsősorban az egyik a közösségi művelődéssel, tehát az ismeretterjesztéssel, szakkörökkel, gyerekprogramokkal foglalkozik, a másik pedig kifejezetten nagyobb fesztiválszerű működésre, illetve a sportház nagytermi programjaimra koncentrál.
Ezekre visszatérünk, csak nekem megütötte a fülemet az, hogy laposítottátok a rendszert. Ez a laikusnak így nekem is gyakorlatilag azt mondja, hogy minthogyha egy picit ilyen takarékosság üzemmódra kapcsoltatok volna azzal, hogy nincsenek igazgatók.
Nem, ez igazából nem erről szól, hanem ténylegesen arról szól, hogy egyenrangú szinteken próbáljunk meg rugalmasabban működni, és nem annyira a bürokratikus hierarchia rendszer van meg, hanem sokkal inkább megpróbálunk egy projekt alapú működéshez közelíteni, ahol mindenféle csoportnak és szervezeti egységnek a résztvevője azonos szinten van jelen.
Ezt mondjuk el azért a hallgatóknak, nem mindenki biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is jelent pontosan az, hogy projekt alapú. Hát ugye én úgy gondolom, hogy itt feladatokról van szó akkor, és ezek a feladatokhoz rendelitek hozzá akkor a munkaerőt, meg a
így van,
energiát,
hát sok erőforrásokat. Sok és sokféle feladatot látunk el. Mondjuk az alapműködésünk a kulturális programszervezés. Ezt úgy kell akkor elképzelni, hogy egy-egy megvalósítható rendezvényprogram kapcsán nem csak a közművelődési szakmai munkatársak vesznek ebben részt, hanem marketinges kollégák, hanem műszaki kollégák, akik technikai megvalósításért felelnek, a pénzügyesek, az adminisztráció, tehát igazából a projekt alapú működés az, hogy tímekben dolgozunk, tehát csoportokban dolgozunk, és igazából egy picit ehhez próbáltuk a mostani működésünket közelíteni. Ez igazából nem látványos, tehát ebből valószínűleg nem fognak külsőként a látogatóink semmit sem érzékelni, esetleg nekünk jelentett könnyebbséget, és lehet, hogy ez majd átszüremlik azért valamennyire.
Aha. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azok, akik figyelemmel kísérik az Agora tevékenységét, tehát részt vesznek a programjaitokon, és mondjuk vagy megnézik azt, hogy pontosan milyen kínálattal áll elő az Agora mondjuk a következő néhány hétben, azok nem sok mindent vesznek észre, gondolom, ebből a változásból.
Az elkövetkező egy-két hétben biztosan nem, hiszen február elejétől igazítottuk át a picit a struktúrát, tehát várható változások, én azt gondolom, hogy jövőre lehetnek, ami esetleg szembetűnő, hiszen azok a szinergiák, amik így tisztábbá váltak, majd talán azt fogják kihozni, hogy azok a kollégák, akik például a nagy rendezvényekért felelnek, jobban struktúrált koncert metódust, vagy színházi előadást, sorozatokat fognak tudni előhozni, ami saját szervezésű, hiszen azért azt tudni kell, hogy a sportházban megvalósuló programoknak egy nagyon nagy része befogadott terembérletes rendezvény, ezzel is van nagyon sok szakmai feladatunk, de nem mindegyiket mi valósítjuk meg, hanem jelentkeznek menedzsmentek, jelentkeznek társulatok, és őket terembérleti konstrukcióban befogadjuk.
Hát gyakorlatilag ők bérlik a helyiséget, ti meg adjátok, esetleg adtok hozzá egy kis létszámot, amit kérnek, és akkor ezért ők fizetnek.
Így van.
Tehát ez bevételt jelent.
Így van.
És ráadásul programot jelent a városnak.
Program és bevétel, így van.
Jó. Két alapvetően nagy csoportot említettél, ugye az egyik a nagyobb rendezvények, a másik pedig, nem is tudom, hogy fogalmaztál ez a...
Hát a közösségi művelődés, ami hagyományosabb.
Kezdjük ennél, mert ugye ez ahogyan észrevettem, hogy a közélményben is ez az, ami kisebb szerepet tölt be, pedig ezek folyamatosan működnek, mint egy ilyen szőnyeget terítenénk ki, szerintem valami, ami alapot ad ehhez az
egészet. Igen, ugye ezek hát gyakorlatilag egy picit az iskolai évekhez kapcsolódóan elindulnak a klubjaink, szakköreink, közösségeink, és valóban nem egy-egy program, hanem folyamatokról van szó. Ugyanakkor azért is fájó egy picit, hogy kevesebb figyelem vonódik ezekre a tevékenységeinkre, mert egyébként nagyon nagy létszámú tömegeket mozgat meg. Tehát itt a robotika klubunktól elkezdve a hagyományos képzőműves szakkörökön át, akár a ritmikus sportgimnasztika tornáig, ahol aztán tényleg százas nagyságrendben vesznek részt gyerekek, fiatalok ezeken az eseményeken. Ez meg annyi szülőt jelent, és rengeteg sok tevékenységet. A táboraink, a kiállításaink, ismeretterjesztő előadásaink több ezer főt vonzanak, tehát hogyha ez egy picit kevésbé feltűnő tevékenység is, ami számunkra szakmailag nagyon fontos, de létszámilag is egy nagyon erős portfóliót jelent nálunk.
És a másik ugye a nagyobb rendezvények.
Azok a koncertek. Igazán látványosak, fesztiválok, Szent Iványi gálák és a nagytermi rendezvények.
És gondolkodtam, melyik irányba menjünk, de akkor maradjunk egyelőre még itt, mert én nekem előttem van néhány szám is, ugye tavaly 560 millió forintból miután módosították a költséget, és tehát közben változott, tehát 560 millió forintból gazdálkodott az Agora egész évben, és ehhez képest pont nem régen beszélgettem költségvetésért felelős alpolgármester, a Horváth Attilával, aki azt mondta, hogy azért elég keményen össze kell húzni a nadrágszíjat. Most is éppen tegnap esti mai hír az, hogy Szombathelynek 3,85 milliárd, tehát 3 milliárd 855 millió forint szolidaritási adót kell befizetni, amire még rámegy majd ez az új iparűzési levonás, de ezt most még nem ismerjük, ezt még nem tudjuk mekkora. Mire számítotok egyáltalán, hogy hány munkatárs dolgozik az Agorában? Tehát így gazdaságilag hogyan néz ki ez az egész működés?
Egyrészt a várossal tárgyalások már elkezdődtek, azért nem mondok pontos számot, mert hogy nincsen vége ezeknek a tárgyalásoknak, azt lehet látni, hogy ez az összeg, amit mondtál a tavaly évben, ami érvényesült, és mondjuk egy alapéves működésünket adja.
Tehát ez fél milliárd forint.
Ez jelentősen csökkenni fog, úgy néz ki, és ehhez a helyzethez nekünk igazodni kell, ezzel a kollégákkal már elkezdtünk dolgozni. Itt a beruházások visszaszorítása, tehát a kiadásaink csökkentése és a bevételeink növelése az a két irány, ami elképzelhető. Ha munkatársakra kérdeztél rá, akkor azt azért érdemes megemlíteni, hogy nem egy egységben dolgozunk, tehát hogy a központunk a Művelődési és Sportházban található, de hozzánk tartozik a Szavária Filmszínház, hozzánk tartozik a Víztorony, a Kressz Park, hozzánk tartozik, bár jelenleg szünetel a működése, de a Felsőcsatári Gyermeküdülő, illetve mi működtetjük most már lassan-lassan egy éve a Körmendi Filmszínházat, a nemrég megnyílt Körmendi új mozit. Tehát ez erre a sok egységre és sokféle feladatra, és akkor ehhez még tehettem hozzá, hogy nálunk van a város által működtetett két médium, a Szavária Fórum és a Szombathelyi Televízió, tehát így vagyunk 60 fővel. Én nem gondolkodom abban, hogy létszámcsökkentést lehet megtenni, hiszen itt elég szorosan dolgozunk így is, és nem akarom azt, hogy veszélybe kerüljenek a bevételeink.
Az átszervezés járt létszámcsökkentéssel?
Az átszervezés miatt nem volt létszámcsökkentés. Tehát, hogy ez nem volt.
Csak ugyanakkor... azért kérdeztem, mert így akkor most ugye már túl vagytok rajta, akkor most már könnyen lehet azt mondani, hogy nem.
Nem volt létszámcsökkentése miatt, és azt gondolom, hogy elég szorosan is dolgozunk, tehát nagyon nagy felelősséggel gazdálkodunk a humán gazdálkodásban is. Nincsenek túl mérten nagy számmal a kollégák. Viszont az is igaz, hogy a számításaink szerint, és még várjuk azért, hogy a 2024-es pénzügyi évet le tudjuk zárni, még számlák jönnek be, és még ez nem 100%-osan kész, de úgy néz ki, hogy a sportház ismét nyereséges tudott lenni, mint egység, a Szavária Filmszínház ismét nyeresége, vagy ismét most már nyereséges tud lenni, hiszen a COVID utáni évek sajnos ezt nem hozták, viszont egy óriási létszámnövekedés volt a tavalyi évben a moziban is, úgyhogy nem is érdemes nagyon csökkenteni a létszámot, mert hogy ezek bevételeket hoznak nekünk.
Most megütött a fülemet, erre nem készültem eredetileg, de ugye azt tudjuk, hogy a COVID után hiába szűntek meg a korlátozások, hiába mondták azt, hogy elmúlt a járvány, legalábbis a pandémia a pandémián túl vagyunk már, de minden jel azt mutatta, hogy azért annyira hozzászoktak az emberek az otthoni bezártsághoz, hogy mondjam, az online tevékenységhez, hogy nagyon lassan kezdett el beindulni újra a közösségi élet. Valóban igaz ez még mindig, vagy egyáltalán visszatérte már a COVID előtti aktivitás, vagy hogy mondjam?
Ezt, amit mondasz, ezt igazán a mozin eléreztük. Az összes többi portfóliónkhoz tartozó egységben nem. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a sportházas rendezvények nagyon gyorsan visszatértek, teltházakkal mentek az elmúlt időszakban is, és COVID után is ezek a programok, és nagyon nagy számú program volt. Tehát azt is mondhatnám, hogy valószínűleg 2025-ben már nem tudjuk tartani a sportháznál azt a szintet, ami 2023-24-ben volt, hiszen olyan mennyiségű programot tudtunk megvalósítani és befogadni, hogy már látjuk ennek egy kicsit a kifáradását. Viszont a mozinál ez nagyon érezhető volt, amiatt is, hogy átszoktak részben a streaming szolgáltatókra az emberek, tehát megszokták az otthoni mozizást, és ennek minden technikai feltétele, kényelmessége megvolt. Másrészt pedig azt ne felejtsük el, hogy amikor a rezsi válság volt, akkor fél évre a mozit kénytelenek voltunk bezárni. Tehát, hogy ott
olyan még, régen volt már is felejtett.
Ott még volt egy fél év, és akkor onnan is nagyon nehezen lehetett visszaépítkezni. Úgyhogy voltak olyan évek, amikor 17-20 ezer néző volt egy évben. Ezt arány, vagy hozzávetőleges számként azért hozzáteszem, hogy a COVID előtt voltunk 80 ezeren a Szavária Filmszínházban, és egy nagyon lassú építkezéssel, de a tavalyi évben viszonylag megugrott, és 50 000, talán 55 ezer fő körül zártuk, ami egy óriási szám.
De még mindig elmarad a Covid előtt.
Elmarad, de ez már egy tényleg kiugróan magas szám, és azt még, hogyha hozzáteszük, hogy a mozi az elmúlt időszakban tudatosan átálltunk arra, hogy ne csak filmszínházi egység legyen, hanem nagyon sok egyéb kulturális programot is befogad. Tehát stand-up comedy előadásoktól elkezdve, bábszínházokig, ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, amik bevételt jelentenek a mi számunkra. Ez viszont ugye kiesik ott filmsáv, és így is egy nagyon nagy számot tudott
hozni. Ilyenkor
ki
kell fizetni az elmaradt bevételt? Csak úgy kérdezem kíváncsiságból.
Hát ilyenkor kérünk egy terembérleti díjat, ha a saját szervezésű programot, megreménykedünk abban, hogy bevételes lesz a program, de próbálunk arra figyelni, hogy ne hétvégére essenek ezek az egyéb programok, hiszen a mozi szempontjából a hétvége a legerőteljesebb. Úgyhogy a moziban pedig most érezzük azt, hogy egy kicsit vissza tudnak térni a...
Ez a filmektől is függ, nem a bemutatók.
Ez a filmektől is nagyon függ, de az egész év viszonylag jól sikerült. Egyébként az idei januárt azt közel 9000 nézővel zártuk a Savária moziban. Ez egy akkora szám, ami egyébként Covid előtt sem volt januárban.
Ez tehát ilyen 5000... Ha beszorozzuk 12-vel, akkor az már jóval magasabb.
Sajnos nem valószínű, hogy így marad végig, de azért nagy hatást gyakorolt erre a számra a két nagy magyar film, ami itt az év végén betört, tehát a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled, az kirobbanó siker. Ugyanezt tapasztaljuk egyébként nem csak Szombathelyen, hanem az általunk működtetett Körmendi moziban is, ahol 11 ezer nézővel zártunk, úgyhogy áprilisban indítottunk, úgyhogy Körmendi tekintetben az egy óriási szám.
Ha már megemlítetted a Körmendit, ugye ezt terveztem következő kérdésnek, ugye tavaly a pályázat útján nyerte el az Agora a Körmendi mozi üzemeltetését, a Körmendi önkormányzat írt ki pályázatot, és április óta, ugye azt mondott, hát ez akkor 8 hónap gyakorlat, 9 januárral együtt. Megérte, hogy bepályáztatok? Egyáltalán miért gondoltátok azt, hogy egy szombathelyi kulturális és média központ Körmenden üzemeltessen egy kisebb mozit, azért meg kisebb, mint az.
Ez egy termes 100 fős terem, 101-2 fős terem. Ez két irányú, egyrészt Körmendről is kerestek olyan üzemeltetőt, akinek van nagy mozi üzemeltetési tapasztalata.
Ez bent volt a pályázatban, igen, én olvastam a pályázatot.
Tehát, hogy abból az irányból is azért hozzánk megkeresés is érkezett, hogy gondolkozzunk el, és azért, hogy hogy ezen elgondolkoztunk, az elsősorban nem anyagi motiváció volt. Hála Isten nem veszteségesen tudjuk működtetni ezt a ágazatot, és ezt úgy is hangsúlyozom, hogy nem kértünk a tavalyi évben működési hozzájárulást Körmend városától, de pénzügyileg ki tudtuk gazdálkodni a működtetést. Sokkal inkább egy szakmai kihívás volt ez, hogy Szombathelyen kívül tudunk-e kulturális egységet működtetni, hogyan tudunk, tehát ez egy inspiráció és szakmai kihívás is volt. Én azt gondolom, hogy egy megyei jogú városnak a kulturális kisugárzó ereje kell, hogy legyen, tehát, hogy a környező települések, az agglomeráció, a környező városokra azért kell kisugárzó hatása legyen egy városnak, és azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt.
Nem tudom pontosan, hogy Vas megyében hány mozi működik, vagy működött korábban, hát a nagyobb városokban azért biztos, hogy van, de elképzelhető lesz akkor az, hogy az Agora még máshol is átveszi ilyen mozikat, hogyha lesz rá lehetőség?
Ezt most nem látom magam előtt. Van egyébként több mozi is, Szent Gotthárdon is üzemel, Celdömölkön, Sárváron, még Bükön is működik egy mozi. Kőszegen nincsen például. De ezeket a helyi önkormányzat így úgy valahogyan üzemeltetni. Itt most Körmenden nyílt egy lehetőség, egy évre kötöttünk szerződést, de már az tárgyalásokban vagyunk a polgármester úrral, hogy Szabó Barnával, hogy ezt a lehetőséget folytassuk, és itt a szerződés vagy a megállapodásunk lehetővé teszi azt, hogy egy két éves hosszabbításra a pályázati kiírás nélkül is legyen lehetőség. Ezt valószínűleg élni is fogunk ezzel a lehetőséggel a két fél részéről, mert hogy nagyon megszerettük ezt az egységet, úgy látjuk, hogy a körmendiek és a környéken élők nagyon nagy létszámban jönnek mozivetítésekre, és az egyéb kulturális tevékenységeinket is jól tudjuk ott működtetni, tehát mondok egy példát, nagyon jól fut 100-as, 200-as látogatószámmal a Világjárók című ismeretterjesztő előadás sorozatunk, ez havonta megrendezésre kerül, kipróbáltuk körmenden is, és ott is egy ilyen 60-70 főket tudott produkálni, ami egy jó szám, pénzügyileg is jó, de hogy arra is jó, hogy van arra igény, amit mi csinálunk máshol Szombathelyen kívül is.
Hát ugye már Szombathelyen kívüli területről van szó, ugye említetted, hogy a Felsőcsatári gyermekküdül és az Agórához tartozik, ez nem olyan régóta kapta meg az Agóra, vagy?
Ezt nagyon régóta.
Nagyon régóta?
Az Agóra működteti, és a jogelőd volt a gyermekek háza, aki hozzánk tartozik, illetve hát az Agórából volt annak idején, ezt már annak idején a gyermekküdülőt a gyermekek háza működtette.
Nem működik most a gyermeküdülő, sőt, tavaly ősszel még valamilyen ilyen akciókat is indítottak, hogy mentsük meg, mert ugye valamilyen hír terjedt el valamennyire a közvéleményből, hogy ott be akarjátok zárni, vagy valaki be akarja zárni véglegesen. Tettük ezt tisztában. Mi van a gyermeküdülővel?
Véglegességről nincsen szó. Egyszerűen az épület nagyon régi. Nem rendelkezik olyan felszereltséggel, ami a mali elvárásoknak megfelelne. A COVID után nagyon megcsappant azoknak az iskoláknak a száma, akik nyaranta ott szoktak egyébként hagyományosan táborokat működtetni, tehát hogy a befogadott táboraink száma nagyon lecsökkent, és hát ennek az épületnek egyébként a nyári nyitvatartása, a víz megnyitása, a felügyelete azért jelentős kiadásokkal jár, ami úgy láttuk COVID után, hogy nem térül meg, tehát több irányi indok is van erre, hogy nem tudjuk működtetni, egyszerűen nincs rá forrásunk, másrészt meg az épület leromlottsága, bevizesedése, a különféle rendszereknek a működtetése ez nem teszi alkalmasra. Erről most már hivatalos szakértői papírunk is van, hogy nem javasolják a működtetését. Annyi történt, amit meg tudtunk tenni, hogy egyrészt a tábort átminősítettük egy alsóbb kategória szintre, tehát a tábor területén sátortáborok tudnak működni, és akkor nem magát az épületet tudják használni a fiatalok és a táborozók, hanem sátortáborként tud működni. Másrészt viszont keresjük a lehetőségeket arra, hogy az épülettel mit lehet kezdeni. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon-nagyon néztük, de nem volt olyan pályázati forrás, ahova be lehetett volna ezzel pályázni, ezt továbbra is keresjük. Az önkormányzat is gondolkozik ezen, és valóban volt civil megkeresés, tehát igazából mindenkinek az az érdeke, hogy ez az egység, ez jól működjön. A határszélén van, Pinka mentén, erdő mentén, hát egy nagyon klassz terület.
Másik meg az, hogy nagyon sok embernek személyesen emlékei vannak hozzá.
Így van, és ezek fel is jönnek sokszor. Mi is kapjuk a mindenféle kommenteket, reakciókat, hogy mennyire szuper az a tábor, ezzel tisztában vagyunk, tehát nekünk is nagyon fontos, vannak hosszú távú elképzeléseink azzal kapcsolatosan, hogy egyébként egy felújítás után mit lehetne ezzel kezdeni, hiszen nem csak gyermektáborként lehetne üzemeltetni, hanem akár céges csapatépítő helyszínként, névfőiskolai helyszínként, annyi mindenre alkalmas lenne, akár téliesített időszakban is egy elvonulásra jó lenne. Jelen pillanatban sajnos ez az épület olyan, hogy most nem lehet társaságokat befogadni.
Hát jó, de talán azért a szándék azért megvan.
A szándék az abszolút megvan. És együtt is működünk a civilekkel ezekben.
Jó, akkor térjünk át arra, amit én említettem, hogy az egyik kedvenc témám lesz ez a média, ugye 2002-ben ugye akkor olvadt be, ha jól tudom.
2022.
Komolyan mondom, én annyira el vagyok téved.
Én sokszor tévedek ilyet, igen.
2022-ben az, hát még nincs 5 éve akkor, 3,5 éve akkor.
Így van. Annyi van, hogy azt megelőzően egy évvel már párhuzamosan vezettem az Agórát és a médiaközpontot, akkor még nem lehetett egyesíteni a két szervezetet szintén COVID miatt, de párhuzamos ügyvezetés, vagy hát működtetés.
Igen, mert lejárt az előző ügyvezetőnek, ha jól tudom.
Ott sok váltás történt egy időben, és akkor végül is én kaptam kinevezést.
Milyen tapasztalataitok vannak ezzel a üzemeltetett működtetésével? Megfér ott egymás mellett? Azért most természetesen ezt nem kell szó szerint venni, de hogy azért nem teljesen egyforma tevékenysége van a kettőnek.
Egyrészt fizikálisan is megfér, tehát hogy van egy önálló folyosója, egy önálló szintje a médiának. A sportház irodaépületében működik a televízió szerkesztősége és a Szaverja Fórum szerkesztősége is, és a sportház irodaépületének a pincéjében rendeztük be a tévének a stúdióját. Az elmúlt időszakban én azt gondolom, hogy összecsiszolódtak a kollégák, jól tudnak együtt dolgozni, vannak közös projektjeink, vannak közös összejöveteleink, nyári kirándulásoktól, szakmai napokon át, tréningekig, amit közösen tartunk, éppen stresszkezelő tréning volt a tavaly év végén, ahol ez fontos egyébként, hogy összekovácsolódjanak a kollégák.
Nem csak azon mosolyogtam, mert az újságírók, akik benne vannak a hír folyamban, ez a saját tapasztalatomból is tudom, hogy a hírversenyben benne vannak, és ez a pörgés van. Ott állandóan stressz van, tehát ott azért kezelni.
Szerintem ezt... szuper alkalom volt, én azt látom, hogy a kollégák is élvezték. Szóval azt gondolom, hogy szakmailag is egy jó döntés volt az összevonás, anyagilag is egyébként, mert hogy egy bérelt helyiségben volt a stúdió, ahol hát ilyen 1 millió forintos havi összeg jött ki. Ezt nyilván azzal, hogy beköltözött egy önkormányzati épületbe, ez már például nem jelentkezik kiadásként, viszont azokat a jó, pozitív lehetőségeket meg kihasználjuk, amit a helyzet ad, tehát hogyha abba belegondolunk, hogy gyakorlatilag a sportház és az Agora kulturális funkciója napi szinten ad hírre alkalmat, hiszen gyakorlatilag épületen belül meg lehet oldani azt, hogy egy-egy foglalkozásról, egy-egy kulturális eseményről tudósítsanak a kollégák, ki se kell menni épületen kívülre, tehát ez egy megjelenési lehetőség az Agora számára, de ugyanakkor téma a média számára, és ezt ki is használjuk. Nagyon sok olyan általunk szervezett program van, ahol mondjuk a tévének külön nyilatkozik az adott fellépő, Csányi Sándortól elkezdve nagyon sok ilyen megszólalás volt, őnekik sem kell másik épületbe érkezni. Ilyen
árukapcsolás, azt mondtátok.
Abszolút, de ez azt gondolom, hogy ez így logikus.
Említetted, hogy a pincében van a műterem, a stúdió rész. Én jártam ott, amikor befejeződött ott az átalakulás, akkor tartottatok ott egy sajtótájékoztatót, azon ott voltam én is, megnéztem. Hát azért, ha megkérdeznék egy néma városi tévé valamelyik kollégáját azzal, hogy mennyire elégedett ezzel a helyjel, mit mondana szerinted?
Hogyha megkérdeznék tek, akkor valószínűleg azt mondanák, hogy az előző hely tágasabb volt, de azt is hozzá kell tenni, hogy az előző időszakban többen is voltak a tévében. Az a hely szerintem egy picit túl tágas is volt, tehát hogy ott berendezett helyszínek voltak. Most ezt mindenféle kreatív ötlettel próbáljuk áthidalni, tehát egy helyszínt tudunk bevilágítani, és egy helyszínt tudunk működtetni.
Hát folyamatosan pakolni kell.
Viszont digitális háttérrel és a asztalok, székek átrendezésével igazából meg tudjuk teremteni azt, ami praktikus módon megteremthető abba a közegbe. Szerintem így nem sérül a szakmaisága a televíziónak.
Amikor az önkormányzat, illetve amikor a mostani városvezetés megnyerte a választást először 2019-ben után, ugye akkor indították újra ugye a Szaverja Fórumot, és indult el ez az egész városi sajtónak az újra szervezése, és akkor volt egy olyan érzésük nekünk, akik ugye nem vagyunk ebbe benne, hogy az a szándék alapjában véve, hogy hogy nem annyira, hogy a tévét egy kicsit úgy, tévéből kicsit visszavenni, mert ugye a fogyasztói szokások már nem a tévé, hogy mondjam, a televízió adást, az azonnali adást preferálják, hanem inkább ezeket a stream jellegű, hogyha videóról beszélünk, akkor a stream jellegű dolgokat, plusz az online tartalmakat, és hogy inkább az online, tehát a Szaverja Fórum, illetve az online tartalmak felé akarja elvinni az önkormányzat is a városi médiát. Ez valóban így volt, vagy csak mi láttuk úgy, vagy van-e valamilyen ilyen irányultság?
Ugye erre azért nehéz válaszolnom, mert hogy nem vagyok döntéshozó. Én nekem rálátásom 2021-től van erre a fajta működésre. Azt tudom elmondani, hogy abban én nem érzek irányt vagy kérést, hogy mondjuk a televíziót leépítsük. Én azt gondolom, hogy egy megyei városnak, helyi televíziónak szükség van, hiszen például, ha csak előveszük azt a 30 éves archívumot, ami rendelkezésre áll, és a televízió éppen az idejében 35 éves, 17-én a Víztoronyban csinálunk egy kiállítást ennek kapcsán. Tehát, hogy az, hogy arccal, hanggal, képpel, események, emberek, egykor fontos, még jelenleg fontos személyiségek, akik meghatározták a város életét, jelen vannak velünk képekben, azt szerintem pótolhatatlan. Ha ezt nem teljesítjük, akkor nyilván a jelen nem lesz dokumentálva.
Nem is erről beszéltem, én hanem magáról az online stream jellegű történéseket. Ez egy digitális
azt pedig igyekezzünk mi is használni ezeket a platformokat, tehát, hogy a Szombathelyi Televízió is fönt van a YouTube-on, Facebook-on, vannak ott is mérhető követők, illetve ott vannak igazán mérhető követők, mert hogy sajnos arra nincsen forrásunk, hogy egy olyan kutatást végezzünk, hogy hányan nézik pontosan a tévét. Onnan tudjuk, hogy biztosan nézik, hogy amikor van valami technikai hiba, akkor azonnal jönnek a telefonok, hogy mi újság a televízióval, úgyhogy azért azt tapasztaljuk, hogy van érdeklődés ez iránt is.
Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a jövője ott a városi tévének, mert azt látjuk, hogy az online azért törel, még mindig azért törel, annak ellenére, hogy itt azért elég komoly változások vannak. Nem nálatok elsősorban, ugye általánosságban gondoltam. Említettél itt már néhány helyszínt, most már tényleg csak így röviden végig megyünk, ugye nemrégen átvette a Víztorony működését az Agora.
Uh-huh. És 21-ben, tehát egy-két éves tapasztalatunk már ott van.
Uh-huh. És pozitív tapasztalat?
A Víztoronyot nagyon szeretjük. Az ugye nem, arra nem úgy tekintünk, hogy nyereséges lehet, mert nem lehet nyereséges, viszont egy kis ékszerdoboz, nagyon-nagyon kedvelik, a szombathelyiek is, és a turisták is. 11 ezer látogatója volt a Víztoronynak és a Kressz Parknak együttesen a tavalyi évben. Elkezdtünk a tavalyi év második felében főleg arra is fókuszálni, hogy van egy különterem 40-50 fő befogadására alkalmas különterem, hogy ott minél több kulturális programot is megjelenítsünk, így kiállítások, ismeretterjesztő előadások, beszélgetések, könyvbemutató is volt nemrég, sőt, már a Vasvári Színházi, Amatőr Színházi Társulattal közösen volt egy monodrában bemutató, és még készülünk tavasszal egy másikra, tehát még színházi előadást is próbálunk bevinni abba a térbe, workshopjaink vannak.
Hát nem olyan nagy az a terület ott. Azért.
Nem nagy, de vannak olyan tevékenységi formák, amikre például kifejezetten alkalmas, és ezt igyekszünk így megtölteni.
Aha. Jó, hát végül is alapjában véve megnéztük a tevékenységet, viszont a legfontosabb kérdés azért még hátra maradt az, hogy az utóbbi időben azért az Agora mellett az önkormányzat is nekiállt, nem csak az önkormányzat, hanem már szerezték is a igazán nagy rendezvényeket szervezni a városban, és ezekhez nem volt sok köze az Agorának, mint kulturális intézménynek. Hát ugye van egyszer a Szavária Karnevál, ami tudom, hogy soha nem volt az Agorái, azt például
a turisztikai
Kft. Szervezi régóta, van a mellette egy alapítvány, ott volt kis változás, nem menjünk most bele. És ezen kívül ugye az elmúlt 5 évvel ezelőtt azt hiszem, akkor indultak el ezek a programok, az a Nyitott Városháza program, aztán volt ilyen...
Az Éresszombathely.
Éresszombathely. Ugye annak azon belül ugye volt még akár a futóversenytől kezdve a főtéri, ilyen sport, gyakorlatilag sportversenyek is voltak, aztán volt még ami nekem különösen tetszett, ez az utcazene fesztivál jellegű kis egynapos valami történet. Tudom, hogy te nem vagy döntéshozó, de miért nem az Agora csinálta ezeket, vagy hogy van ez?
Biztosan ennek sok oka van, lehet ennek személyi oka is, lehet strukturális oka is, vagy egyszerűen csak így tartották jobbnak. Az Éresszombathely program sorozat, amikor elindult, abban elsősorban abban Minden kulturális szervezet igyekszik részt venni, de elsősorban az Agora és a Turisztikai Kft., vagy a Turisztikai Kft. És az Agora közös együttműködéséből alakul, felváltva valósítjuk meg ezeket a programokat. A város által közvetlenül szervezett programok esetében pedig pont az idei évtől várható változás, amiben a Bloomsday, a teraszkoncertek a Városházán, ott úgy néz ki, hogy az Agorának lehet szerepe valamilyen formában, erről még egy picit tárgyalunk, de közben már gondolkodunk a program megvalósításán is, úgyhogy ha az idei évben valószínűleg ez lesz az a nagyobb falat, amiben egy picit növekszik majd a jelenlétünk még pluszban, itt igyekszünk ezeknél is helytelni.
És akkor lassan a végérehez érünk, még azért vissza kell térni az elejére a költségvetésre, ugye azt mondtad, hogy jelentősen kevesebb lesz ez a pénz, amit kaptok majd az önkormányzattól. Nagyjából gondolom szerintem, mert mivel februárban fogadja el a költségvetést a közgyűlés, és ugye ez két hét múlva lesz a közgyűlés, amikor ezeket megtalálja előtte bizottsággyűlések. De én már biztos vagyok abban, hogy az intézményvezetőkkel már tárgyalt az önkormányzat. Nem tudom, mondhatsz-e esetleg nagyságrendet, hogy mennyivel lesz ez kevesebb?
Ha még végleges nincs is, de egy olyan 15% fölötti, 20% környéki csökkenést érzékelek, tehát nagyjából ez az a nagyságrend, amit nekünk...
Ez nem kevés.
Ez nagyon nem kevés, de ugyanakkor ez nem az Agorát sújtja, hanem a várost sújtja alapvetően, és ezen keresztül nyilván a városi szervezetekre is kihatással van.
Említettem már, hogy ma nemrégen beszéltem a költségvetését felelős alpolgármesterrel, Horváth Attilával, aki úgy fejezte be a nyilatkozatát, hogy gyakorlatilag azok a részek tűnhetnek el most a várost, ami egy várost várossá tesz. Ugye ez már régóta folyamatában van, és ide tartozik a kultúra is, meg ezek a mindenféle ilyen rendezvények, akár a főtéri sporteseményekre gondol. Ezekre azért valamilyen módon azért csak lesz valami pénz, gondolom.
Forrás nyilván lesz, tehát hogy nem azzal szembesültünk most a tárgyalásoknál, hogy 0 forint önkormányzati támogatásunk lesz, hanem nyilván lesz önkormányzati támogatás, a városi rendezvényekre is lesz, sokkal jobban átgondoltan kell működnünk, lehet, hogy át kell gondolnunk azt is, hogy mit milyen áron tudunk kínálni a szombathelyieknek, de igyekszünk fenntartani azt a működést, amiben jelenleg is vagyunk, és az elmúlt időszakban is hatással, vagy jellemző volt ránk.
Rendben, ha esetleg beleegyezel, akkor majd egy pár hónap múlva, amikor már látjuk, hogy pontosan hogy alakulnak ezek a pénzösszegek, sőt, akkor már bele is kóstolhattok abba, meg készen lesznek a nyári programok is, mert visszatérhetünk erre a...
Ha hívtak, akkor jövök.
Rendben. Hát Horváth Zoltánnak az Agora, fel kell olvasni, Agora, Szavária Kulturális és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének.
Gondoltam, hogy segítek-e rajtad, de aztán igazából hagytalak.
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásokat, köszönöm, és itt voltál. Nektek köszönöm a figyelmeteket, a viszontlátásra, viszontlátásra.